a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége Kecskés András közgazdász, egyetemi tanár, és ahogy szokás mondani, vissza a tengeren túlra, hiszen néhány téma még lezáratlan maradt. Ahogy kivettem a vendégünk szavaiból, itt nagyon kemény átalakulás zajlik az Egyesült Államok vonatkozásában, és ez a picit rápörögünk az AI-ra megint. Most olyan megközelítésből, hogy miközben az Egyesült Államok világpozíció, tehát a globális gazdaságban betöltött pozíciója tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlen, és számos fejlesztés folyik ráadásul, de itt az AI-nak a hasznosítása, ugye itt is a number one szerepet akarja az Egyesült Államok betölteni. Ugyanakkor ennek egyébként költségszintje is van, nem?
Nagy költségszintje van, két oldalon gazdasági és társadalmi költség. De társadalmi költségekben benne lesz a munkanélküliség. A jó gazdaság az szerintem az előre tervezhető, kalkulálható gazdaság. Én nekem az életemnek a legboldogabb időszakai mindig azok voltak, amiket ki tudtam számítani, és mindig akkor éreztem magam a legpokolibban, amikor bizonytalanságban éltem. Ez a baj az USA gazdaságával is, mert az AI kapcsán az általad hivatkozott költségek, melyek egyébként költségoldalon negatívaként, profit oldalon pedig pluszokként jelentkeznek, kiszámíthatatlanok a technikai fejlődés ütemének a tükrében. Most van egyfajta ilyen konszenzus, de ez csak képzelgés, mert nem az első vonalbeli emberek jelenti be, hogy az AGI, ez a generalized, a generális, az általános mesterséges intelligencia, ez olyan 2027-28 magasságában érkezik. Mit kell tudnunk róla, hogy ez már az embereknek minden területen eléri a csúcs teljesítményét. Azért nem beszélünk szuperintelligenciáról, mert még nem meghaladja, vagy csak kevéssel haladja meg, de már mindenkit területre kiterjeszthetően tud alkotni, és még egy dolog, hogy ezek generatív AI modellek. Tehát itt az AI revolúció most nem abban áll, mint mondjuk a Deep Blue-nál annak idején Kasparov ellen, hogy megverünk valakit sakkban, mert azok a mesterséges intelligenciák, amikkel mi gyerekkorunkban megismerkedtünk, adatot tudtak földolgozni. Lehettek nálunk jobbak sakkba, vagy kisfiúként nagy élményt jelentett, amikor a PC és számítógépes játékokat meg tudtuk venni, de ezek nem generatív modellek voltak, mert a generatív modell termelni fog. Tehát termelni fog javakat, termelni fog ipari és gazdasági megoldásokat, termelni fog konzultatív dokumentumot, tehát képes lesz arra, amire az ember képes, és ilyen esetben
az AI térnyerésétől most is kapkodjuk a fejünket, de ezek szerint akkor még van egy hatalmas boom előtt?
Hát nem, hogy egy boom van, hanem szerintem ez tök rosszul képzel el a legtöbb ember. Én magam az akadémiai szférában is meg vagyok döbbenve azzal kapcsolatban, hogy az optimizmus milyen szinten jelen van, mert én inkább olyannak látom a visszalévő életünket, hogy évente egy-egy forradalomból a másik forradalomba fogunk jutni. És
nem eszembe jutott az a film, de persze eszembe jutott a Matrixok forradalma.
Hát a Matrix az nagyon ide kívánkozik egyébként, mert ugye a Matrixnak az a filozófiai kérdése, hogy egy olyan világban, ahol az emberre nincs szükség, ott mi az ember optimális helye? Ugye a Matrixban azt mondják, hogy ez egy szimulált világ. És tudod, hogy mit mondanak a kifelé beszélő, vagy az AI fejlesztő cégektől kirúgott legnagyobb koponyák? Hogy valami hasonló lesz ebből, mert az emberre gazdasági értelemben, produktív értelemben semmi szükség nem lesz. Az ember egy nagy érték, mint önérték. Itt jön be ugye a görög és a keresztény filozófia európai hatása, a kérdezhető Európa skanzen-e, akár skanzen, akár nem, ennek Európa a zászlóvivője volt. Tehát amikor a Hitler a fél világot megszállta, a brittek akkor is magasba tudták emelni Európa és a civilizáció zászlaját, és 1940-ben egyedül is azt tudták mondani, hogy Európa él és élni fog, és megnyerték a háborút. Tehát skanzen, nem skanzen, múlt vagy nem múlt, ezeknek az erkölcsi, morális alapoknak van most a legnagyobb jelentősége, és ezeket egyébként Európában képviselik a legkonzisztensebben.
A közösségi média világában picit ezen mosolygok.
Nyilvánvalóan nem tökéletesen, de belegondolva abba, hogy áll Kína, az emberi élet, az ember önértéke és az AI relációjában. Hogy áll mondjuk Sam Altman, vagy az OpenAI, vagy a Microsoft érdekör, de akár még Elon Muskot is mondhatnám, mert ő is mindig módosítgatja a véleményét erről. Tehát egyszer azt mondta, hogy ez a katasztrófa lesz, és le kell állítani a kutatásokat, most megint azt mondja, hogy gyorsítani kell rajtuk. Európában én úgy érzem, hogy a leginkább jelen vannak az ember méltóságából adódó önértéknek a jelentőségei. Miért? Mert meg kell találnunk egy olyan gazdasági helyzetben az ember szerepét, amikor az emberre gazdasági értelemben majd nem lesz szükség. Én ezt mondanám, és az már csak egy kérdés, hogy ez 5 év múlva, 20 év múlva valósul meg, mert itt dörömből az ajtónkon. És az amerikai gazdaság tekintetében, amit kérdeztél, hogy ez hogy fog megnyilvánulni, ez jogi szabályozásban először meg kell, hogy nyilvánuljon, mert most például, ha csak a magyar jogot nézzük, az USA jogot nézzük, itt is vannak azért olyan állások, amiket lássuk be, sokan meg tudnának csinálni, de a szakma önértékű, méltóság eredetű tekintélyéből adódóan azt csak az adott szakma kamarai képviselői gyakorolhatják. Tehát azt se gondolhatja senki komolyan, hogy csak a közjegyző tud pecsétet nyomni. De az állam által ráruházott jogköröknél fogva, ő az, aki erre jogosult, és aki ezt megteheti, és nyilván ehhez, hogy az ember mondjuk közjegyzővé váljon, kell egy nagyon komoly szakmai előélet. Ezért válik rá jogosultá. Na lehet, hogy minden szakmában valami ilyet kell majd tennünk, tehát zárt számokat és állami elismerést kell neki biztosítani, mert piaci alapon könnyebb lesz azt mondani, hogy egy 8,5 dollár előfizetési alapon működő modell 20 munkavállalót ki tud az adott szakmából váltani.
Magyarán, ha jól lefordítom ezt munkaerőpiaci folyamatokra, itt igazából a következő időszakban a szeniorokra lesz szükség.
Hát,
tudás, a nagy tudású kollégákra, a kevésbé nagy tudásokat pedig kiváltja.
Az elkövetkező időszakban még igen, de amikor már itt lesz az AGI, akkor a szenyorok, vagy azok a nagykoponyák, akik emberi mértékkel mérve nagykoponyák voltak, lesznek és maradnak, azok is eltörpülnek majd az AI-nak a teljesítménye mellett. Képzeld el, nekem barátságom is szűnt már meg emiatt. Egy professzor társammal vitatkoztunk az AI-ról, ő azt állította, hogy amíg a világ kerek, addig ő marad annak az adott szakterületnek a legnagyobbja. Én meg azt mondtam, hogy az AI mellett el fog törpülni. Na, rárakta a telefont, és többet nem hívott. Tehát az emberekkel van egy természetes averzió az AI-jal
szemben. Tréfát félretéve, igen, van egy természetes averzió, de másik oldalon meg ott van az a félelmetes fejlődési képesség az AI-ban is. Tehát magát is tudja generálni, fejlődni.
Hát erről beszélünk, ugye, az önfejlesztés képessége, amikor algoritmus fejleszt algoritmust, és ez nem az emberi evolúciónak a képességi keretrendszerén belül zajlik, vagyis nem arról van szó, hogy évezredenként egy nagyon picit okosabb leszek, hanem arról van szó, hogy másodpercenként ezerszer okosabb leszek, és a generatív tudás. Tehát mi emberek például a nyersanyagra rá vagyunk utalva, mert nem tudjuk, hogyan helyettesíthető. De
mi lesz a kincs, ugye pár éve, hogyha beszélgetünk, akkor azt mondtuk, az adat lesz a kincs. Most
az adat, én biztos vagyok benne, most is az adat a kincs, mert az adat valami nagyon fontosnak az alapja a tudásé. Egyébként nem tudom, hogy ha már itt kétszer is éltünk második világháborús analógiával, nem tudom, hogy az miért nem képezi szélesebb körű társadalmi párbeszédnek az alapját, hogy a szénhidrogénektől féltett világban, amikor a németek elvesztették a második világháborúban az olajmezőiket, még 2 éven keresztül egy rohadt nagy hadsereget mobilizáltak különböző alternatív technológiákkal. Itt a tudásról beszélünk. Ugye a németeknek ez nem jött össze, mert emberi keretek között szétbombázták ezeket a hidrogénüzemeket a szövetségesek, és ezzel vége lett a problémának. De az AI ennél még sokkal-sokkal szofisztikáltabb kiváltási és helyettesítési termékeket hoz majd be a nyersanyagpiacon. Tudod, tehát arról beszélünk, hogy ami nekünk embereknek most megkerülhetetlen szükségszerűség, azt ő gazdasági téren lehet, hogy egy jobb döntéssel adat és tudás alapon elvágja. És mondjuk egy robotpatikus a töredékért fog dolgozni egy igazi patikus fizetéséhez képest.
Bocs, hát ha már említjük ezt a témát, akkor nézzük, a digitális pénzkorszaka, Mikor és hogyan jöhet el, hogyha már így ekkorákat ugrunk előre?
És hogy mit
az sincs annyira távol, nem?
Mit jelent a digitális pénz? Mert én a kiszámíthatóságot mondtam neked, és valójában tök érdekes kérdés, hogy megoszlik a szakmának a digitális pénzekkel kapcsolatos bizalma, mert a kriptográfiai adatsorokon nyugvó kriptokarenszíket, bitcoint, meg egyebeket, akik szeretik, azt mondják, hogy a helyettesített tehetetlen jellegükből adódóan akkora értéket képviselnek, hogy meg kell tartani. De amikor kvantum computing kapacitásról beszélünk a jövőre nézve, látjuk, hogy ezek a kis Nasdaq cégek is, akik ezzel foglalkoznak, néha így felszárnyalnak San Franciscóban, mert kvantum megoldásokat fejlesztenek az informatika területén. Most azt mondják, ez nevetséges és gyerekcipőbe jár. De ha 10 év múlva ez fel tudja törni a digitális pénzrendszernek a blockchain, a blokklánc alapú adatbázisait, akkor a digitális pénznél tulajdonképpen a zsebedben tartott 20 forintos is jobb lesz. Szóval kiszámíthatóság versus kiszámíthatatlanság, ez van most a világban, és bármilyen világgazdaság és világgazdaságpolitikai kérdést teszel föl, 3 dolog kontextusában kell elhelyezni: geopolitika, technológiai fejlődés és társadalompolitika, mert, és most itt egy nagyon fontos dologra szeretnék rávilágítani, az Egyesült Államokban nem csak ezen a téren zajlanak kutatások, hanem a biotechnológia terén. És olyan értékek kerülnek majd áthágásra a gazdasági oldalról, amik eddig a teljes emberi történelemben vitathatatlanok voltak. Amikor az Egyesült Államokban 80-as években a társadalmi egyenlősítő tényezőt kerestük, akkor még azt mondták, hogy ez a baseball. Én már gyerek fejjel is ezt hülyeségnek tartottam, a baseballtól senki nem lesz egyenlő. Bár értem, hogy mit mondtak, hogy ott a befektetési bankár és a vízvezeték szerelő együtt drukkol a New York Yankeesnek, de én azt mondtam, hogy a legnagyobb egyenlősítő tényező, ezt valami miatt gyerekkoromtól így gondoltam, a halál. Tehát ez az, ami mindannyiunkkal megtörténik egyszer, és tök mindegy, hogy mennyire leszünk gazdagok, mennyire vagyunk sikeresek gazdaságilag. A gazdasági sikeresség nem önérték, mert követi valami. Na most egy Dave Sinclair nevű harvardi tudós éppen azon dolgozik gőzerővel, hogy a halált hogyan lehet szinte a végtelen távlatokba kitolni és megállítani az öregedést. Gondolj bele, hogy ez gazdaságilag az elért eredményeket milyen más kontextusba tudja helyezni. Tehát ugye már csak ha Bibliából mondjuk idézzük a szegény koldus Lázár és a gazdag ember történetét. Ugye az örök bölcsesség, hogy a halálban feloldódik ez a földi anyagi különbség. Gondoljunk bele, hogy nem vagyunk messze attól az Egyesült Államok gazdaságpolitikájában, hogy 300-350 éves életekre lehessen készülni, és ezt az időt kihasználni arra, hogy még tovább kitoljuk, mert aki ennyi időt nyer, az további életet is nyer, még mondjuk leszünk mi a pornép, akiknek megadatik, amennyi megadatik, és itt az anyagiak sokkal nagyobb jelentőséghez jutnak, mert 95 éves milliárdosnak lenni úgy, hogy tudom azt, hogy vissza van még, amennyi vissza van, vagy 95 éves milliárdosnak lenni úgy, hogy 20 éves testben létezek, egy egész más kategória.
Igen. És egyébként már ezen korok léteznek, működnek.
Igen, vannak ilyen. Ezért hivatkoztam Dave Sinclair-t. Ezzel foglalkozik, és meg lehet nézni, hogy olyan optimista, hogy kicsattan az arca.
Ha megengeded, akkor még visszaugrunk a vén kontinensre, tekintettel arra, hogy nagyon pörögnek az előttünk álló percek, a rendelkezés álló időtartam, és hát nagyon foglalkoztat bennünket az euróövezet 2026-os ténykedése. Hogy látod, kellő bázis-e a tavalyi adat? Az említett 1,3-1,4%-os.
Hadd froclizzalak egy kicsit, mert mi mindig egymással vitatkoztunk az magyar euró esetleges előnyéről és hátrányairól, és én közismerten a mai napig nem vagyok európárti, és nyilván még ezt akkor is kimerem mondani, hogyha az elmúlt évek ugye adott esetben bizonyos tekintetben hozhattak volna euró előnyöket Magyarországon, bár pont nem az elmúlt egy év, mert ugye láthattuk, hogy viagrát nyelt a forint, és az amerikai dollárral szemben, meg az euróval szemben jelentős, most tényleg jelentős erősödésre került sor. De mi a froszli? Hát, hogyha Bulgária csatlakozik az euróvezethez, akkor miről beszélünk ezek után? Teljesen egyértelműnek látom, hogy az euróövezet gazdasági mutatói a Maastrichti kritériumokkal összhangban bárki számára elérhetőek. Ez kicsit a Ceausescu-i román modell, tudod? Amikor tehát rendbe rakjuk a pénzügyi számokat, mert el vagyunk hát konzerven,
mert el vagyunk
konzerven 25 évig, de azért az, érezzük, hogy ez...
A szigorú pénzügyi kritériumok teljesítése elég önmagában.
Persze, mert az euró ilyenkor mindig egy csapda, mert a gazdasági fejlettség nélkül az eurót használó tagállam külkereskedelmi egyenleg szempontjából el fog maradni az erősebb államokhoz képest, és ugyanaz a pénz, az euró, amit nem központi politikában, hanem a frankfurti politikában irányított módon szűkösség filozófiájában birtokol, ugyanaz az euró elhagyja az adott területet a külkereskedelmi szempontból erősebb ország javára. Tehát ez tök egyszerű, ha a bulgárok vesznek Mercedest, de mondjuk a németek nem vesznek bulgár termékeket, akkor egy idő után az euró, mivel mind a kettő ugyanazt használja, Bulgáriából Németországba megy, és ugyanúgy járnak a bulgárok is, mint ahogy jártak a görögök, az olaszok, és utána lehet erről mindenféle filozófiai értekezést folytatni, hogy a mediterrán népek azok lusták, meg hogy délen nem dolgoznak, ez baromság. Itt arról van szó, hogy ha valakinek erős a külkereskedelme, és ugyanazt a devizát használja, akkor ugyanaz a pénz oda fog folyni az évek során.
Igen, most szerintem sok hallgató fejében ott a kérdőjel, hogy itt vannak a, nevezzük így közép-európai országok, a visegrádi négyek, ugye, amiből egy már eurót használ jelesül Szlovákia, de ugye a legnagyobb gazdaságok és a legfejlettebbek közé tartozók, tehát Csehország különösképpen, Lengyelország is nagyon megizmos volt az elmúlt időszakban, és itt vagyunk mi magyarok, nem ösztökéljük magunkat a közös uniós pénz bevezetésére.
Sőt, a cseheknek ilyen ellenirányú problémáik vannak ezt, rendszeresen.
Ezt miben tudod magyarázni? Csehország, a csehek azok egy különleges náció.
Igazából nem nagyon szól.
De érettek az euróra?
Abszolút érettek. Hát mondom, már 2010-es évektől olyan problémáik vannak, hogy túl erős a korona adott esetben. Tehát én azért mondom, hogy ez nem filozófiai kérdés, döntés kérdése, egy valamiért, mert mind a két út járható. Tehát igazából, ha megnézzük, akkor te Csehországot és Lengyelországot mondtad, de hát nekem nem kis kihívást jelentett tartani a lépést az árakkal Dániában sem. Tehát bevallom neked őszintén, hogy azt a csodálatos országot és Koppenhágát, azt a csodálatos várost minden tekintetben az ember szerelemnek tekinti első látásra, de amikor először kell fizetnie, nem euróban, koronában, akkor ugye ott egy pillanatra kap egy pofont. Szóval nem abból az irányból közelítenék, hogy az EU-ban az az alapelv, hogy aki be tudja vezetni az eurót, az már fejlett, aki nem tudja, az meg lúzer, hanem ez egy döntés kérdése, mert azért a monetáris mozgástér fönntartása az egyben egy óriási dolog is. Mert most azért nézzük meg, hogy például milyen csapdába került Olaszország akkor, amikor a 2010-es évek, tehát 15-16 olasz bankválsága és gazdasági válsága nem csak pénzügyileg gyalulta le Olaszországot, amikor az egyetemen az olasz hallgatóimmal beszélgettem, azt mondták, hogy nincs köztisztaság, Rómában patkányhordák járkálnak, de emellett az EU politikai vezetőitől irányított és nekik kiszolgáltatott országgá váltak politikai értelemben is. Mert semmit, onnantól kezdve, hogy eurójuk volt, semmit nem tudtak tenni, mint kuncsorogni több pénzért. A kéréseknek meg van egy nagyon nagy problémája, hogy viszont kérések követik őket a másik oldalról, és a hatalmi státuszban lévő pozíció vagy ad, vagy nem ad. Én nekem nem volt szimpi a Magyarországgal szemben lefolytatott jogállamisági eljárás sem, és nem kifejezetten szimpatizáltam azzal, hogy az EU által kifogásolt hiányolt politikai alapértékeket anyagiasítják, mert akkor úgy járunk, mint az ókori Midász király, hogy az igazi értékekhez is, ha hozzányúlunk, azok arannyá változnak, és ahogy Midász király nem tudott megenni egy falat kenyeret, mert arannyá változott, nem biztos, hogy a jogállamisági értékek is forintosíthatók, vagy stílszerűtlenül eurósíthatók ebben az esetben, és Olaszország példáján láthattuk, hogy mivel nincs jogi konzisztencia, ez még olyan rétegeknek a nyakán is lecsapódik, akik nem is tehetnek az egészről. Mondok egy példát, amikor az olasz bankmentésre sor került, még a betéteseiket is megsápolták.
És kérlek szépen ezzel a negatív mondattal, már negatív tartalom mondattal zárjuk a beszélgetést, amely szerintem izgalmas volt, és említjük, hogy a kedves hallgatók is élvezték legalábbis minden mondatát, vagy minden percét. A napvendége tehát Kecskés András közgazdász, egyetemi tanár volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.